Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Máté evangéliuma 6. fejezetében, az első 13 versben.
Vigyázzatok, kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert akkor nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Amikor tehát alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltesd magad előtt, ahogyan a képmutatók szokták a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, ahogy a te adakozásod titkon legyen, hogy a te adakozásod titkon legyen. És a te atyád látja, amit titkon tettél, és megfizet neked nyilván. És amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban és az utcák szegletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek, bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és titkon, ajtódat bezárva imádkozz a te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon teszel, tettél, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk! Mennyei atyánk, bocsáss meg a mi vétkeinket, és arra kérünk, hogy tudjunk a mai Isten tiszteletre figyelni, gazdagíts magaddal bennünket. Jézusért kérünk erre. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből hirdetem nektek. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az ige hirdetésre készülve a 474. dicséretünket énekeljük, Istennel járni, lakozni. Amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található már felolvasott szakaszban, Máté evangéliuma 6. fejezetében, az 5. verstől a 8. versig. És amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban és az utcák szegletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elnyerték jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon, ajtódat bezárva imádkozz a te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Kedves testvéreim, biztosan feltűnt, hogy ez a szakasz az ima hétnek a folytatása. Tanít arra bennünket az Úr Jézus Krisztus, hogy hogyan imádkozzunk, mint ahogy egész héten tanított. Jézusnak a tanítványai is érezték, hogy Jézus valahol másként imádkozik, mint amit ők láttak a farizeusoktól, mint a nagy kegyes emberek. Érezték, hogy neki valóságos kapcsolata van az Atyával, hogy erő származik az imádságból, és ezért is kérik egy másik helyen, hogy taníts minket imádkozni. Ebben a szakaszban nem csak a tanítványokat, hanem a körére gyűlt sokaságot tanítja. Így kezdődött, hogy amikor imádkoztok. Ez tehát az alapállás. Ez tehát a hívő ember életének az egész alapállása, amibe beleágyazódhat az egész életünk, hogy igen, mi imádkozunk. Manapság a hétköznapi emberek előtt nem természetes dolog az, hogy imádkozzunk, hanem furcsa, nem érti, hogy mit csinál az ember, magába beszél. Sokan arra gondolnak, hogy igen, ez olyan, mint a meditáció, hogy én akkor magamba fordulok, befelé fordulok, összpontosítom a gondolataimat, pedig egyáltalán nem ez az imádság. Nem magamba fordulok, hanem Isten felé fordulok. És nem én összpontosítom a gondolataimat, hanem az Isten szent lelke indítja, formálja a gondolataimat. Van, aki csak arra használja, hogy olyan, mint egy segélyautomata, ami ott van az autópályán, baleset után használható, hogy ja Istenem, most segíts meg, egy segédeszköz a bajban. És vannak, akik csak úgy tudnak imádkozni, hogy ehhez elővesznek egy könyvet, és akkor mások szavait ismételgetik, kölcsönveszik. Vannak szófordulatok, és akkor azt szépen beleszövik, összeszövik. És vannak emberek sajnos, akik soha nem imádkoznak. Pedig az imádság az a legfontosabb, olyan, mint a levegővétel. Sokszor elhangzott már erről a szószékről, kapcsolat, tartás az élet forrásával, magával, az élő Istennel. Krisztus életében is tényleg azt látták a tanítványok is, meg bárki, hogy mennyire fontos neki, hogy egy reggel nem indul el úgy, hogy kora reggel már keresi az Atya akaratát, vagy egy-egy csodánál, ahogy fölfele fordul és imádkozik, hálát ad, pedig ő az Isten fia volt. Jó lenne ezt megtanulni tőle, mindannyiunknak rendszeresen gyakorolni, és nem csupán imádkozni, hanem imádkozó életet élni. Mert hogyha kimarad az életünkből, akkor minden jó kimarad, kimarad az áldás, kimarad az élet, nem tudjuk, hogy mit veszítünk vele. Először tehát az a fontos, hogy úgy kezdjük el, próbáljuk ki, építsük be az életünkbe, legyen szerves része az imádság. Aztán, hogy hogyan imádkozzunk, hol imádkozzunk. Vajon lényeges kérdések-e ezek, hogy hogyan imádkozzunk? Azt a frappás mondatot olvastam, egy idős paptól származik, hogy az imádsághoz nem megfelelő hely kell, hanem kellő akarat. Ha igazán akarok imádkozni, hogyha ott van a szívembe ez a vágy, akkor annak megtalálom a helyét és a jó módját is. Hogyha figyelek az Istenre, akivel beszélgetek az imádságban, ő tanítani fog a helyes imádságra, imádására igazából. Helye lehet a gyülekezet közössége, a testvérek közössége, mint ahogy ezt gyakoroltuk a hét folyamán más-más gyülekezetben. Helye az Isten tisztelet, a közösségi tér, ahol ezt együtt tehetjük a hívő testvéreinkkel. De Jézus itt azt tanácsolja, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban, Atyád pedig, aki látja, amit titokba teszel, megfizet neked. Tehát jó, hogyha van egy ilyen belső helyünk is, ahol nem látnak emberek, ahol nem kell pózolni, ahol nem kell félni attól, hogy kihallgatnak, ahol otthon vagyunk, ahol akár naponta többször is imádkozhatunk. A belső szoba azt a helyet jelenti, ahol felszabadultan tudok az én Atyámmal lenni. Lehet, hogy a hálószoba. Jézus itt a kamrára gondolt, aminek volt ajtaja, és be lehetett zárni. Egy olyan hely, ahol ezt gyakorolhatom. Egy reggel, vagy akár éjszaka, amikor felébredek, összekulcsolom a kezemet, és kibeszélem Istennel, ami a szívemet nyomja. Indulok egy napra, rám törnek az aggodalmak, vagy a félelmek, vagy éppen ott vagyok terhek alatt, akkor azt átadom imádságban az Istennek. Az a jó, hogy igazából bárhol lehetünk, bárhol lehet ez a belső szoba, hogyha a szívünket az Istenre hangoljuk. Ilyenkor mindig kivétel nélkül átéljük az imádságnak az áldását, mert mindig jó és mindig áldásforrás Istennek elmondani, ami bennünk van, jó vele átbeszélni a kérdéseinket, tőle várni a tanácsot, eligazítást, neki hálát adni, vagy tőle kérni bocsánatot. Mert egyedül ő képes mindig minket meghallgatni, és ő tud mindig megsegíteni is. A belső szóba, tehát elsősorban szívünkben keresendő, amikor levetek minden álarcot Isten előtt. Az a jó, Istennek kedves imádság, amelyik őszinte. Az emberi szív hajlamos képmutatásra, mindegyikünk szíve hajlamos. Mást akarunk mutatni az embereknek, mint ami belül van a szívünk mélyén, és sokszor nagy a szakadék a kettő között, mint amit látnak, mint ami bennünk van. Megtanulhatjuk ezt marketing fogásként is, hogy igen, ezt így kell, mert az ember így tudja eladni magát a világban, így tud állást találni, vagy így tud partnert találni, direkt nem úgy mondtam, hogy házastársat, mert az igazi csak őszinte szívvel lehet találni, de félünk az őszintességtől, és ezért nagyobbat akarunk mutatni a valósnál. Hiszen a világban nem az számít, ami van, hanem amit mutatunk belőle. Az számít, ami megjelenik a hírekben, amit felteszünk a blogunkra, vagy a Facebookra, Facebookon megjelenik a fiataloknál, ugye azt látják, azt olvassák az emberek, és így a látszat alapján ítélünk, többnyire a szemünk szerint választunk, és arra nincs is módunk, hogy belelássunk a másik ember szívébe. Mikor kapunk nagyobb elismerést emberektől, vagy mikor vagyunk nagyobb hívők, vagy szentek. Jézus korában a farizeusok kegyessége nem volt más, mint képmutatás. Kívülről az látszott, hogy ők a nagy adakozók, a nagy imádkozók, a nagy böjtölők, belső tartalom, az Istennel való szoros közösség nélkül és ember szeretet nélkül, mert az is hiányzott a háttérből. 3 óránként volt az ő imádságuknak az ideje, tehát ez az időpont bárhol érhette őket, igyekeztek úgy alakítani a napi teendőket, hogy többnyire ez az utcán érje őket, hogy lássák a kegyességüket. Kiálltak az utcasarokra, terekre, kezüket az ég felé emelték, hangosan és hosszan imádkoztak, hogy lássák az emberek, hogy milyen hívők ők. És az imádságukban azt sorolták vég nélkül, hogy mennyi jót tettek, tehát dicsekedtek az imádságban. És az egész csak megtévesztés, színjáték volt. Így akarták kivívni az emberek tetszését és dicséretét. Bizonyára ismerős állata az imádkozó sáska, egy elég furcsa kis állat. A nevét a test tartásáról kapta, mert úgy áll be, mintha imádkozna. De közben mozdulatlanul várja az áldozatát ebben az imádkozó ájtatos pozícióban. Aztán villámgyorsan lecsap, mert az imádkozó kezek, azok tüskés karmokat rejtenek magukba. Ha valami oda kerül, azt el is fogyasztják. Kívülről szép, de mi van mögötte? Tehát itt is Jézus erre utal, hogy kívülről szép, de hogy mi van mögötte? Milyen indulatok? Miféle bűnök? Hazugság. És a hazugság az nagyon fárasztó tud lenni. Mindig szépet mutatni kifelé, mindenki felé mosolyogni, úgy csinálni, mintha a legnagyobb rendben lenne. Hamisan elhitetjük magunkkal, hogy igen, ez a helyes. Mindenki így csinálja. Isten előtt is így kell. Így nyerem el az ő tetszését. Nem kell mindennek látszania. Minek kell látszania? És mi az, ami jó, ha titokban marad az ember életében? Hogyha gondolataink kivetítődnének itt a falra, akkor lehet, hogy mi is úgy lennénk, mint most ez a gép volt az énekeknél, hogy leblokkolt, hogy mi is azt szeretnénk, hogy blokkoljon le ez a nagy kivetítő, és ne látszódjon, amit gondolunk. Mert jobb, hogyha rejtve marad, érezzük, hogy ez nagyon botrányos volna. És különben is az igaz voltunkat, azt Isten előtt nem kell bizonyítani semmivel. Ő ismeri a bűneinket, a mulasztásainkat is ismeri, hiszen jó esetben azokat is eléje visszük imádságainkba, de nem azért ismeri, mert eléje visszük, hanem azért, mert ő mindenről tud, és őt nem csaphatjuk be. És az imádság az soha nem lehet látszat, mert akkor az nem imádság. Embereket becsaphatunk, még saját magunkat is megnyugtathatjuk vele, hogy igen, én imádkoztam, de Isten sohasem. Isten jól látja a szívünket. És Isten mondhatja rólunk azt, hogy szent és igaz, egyedül ő mondhatja, és lehet, hogy ő akkor is mondja, amikor mások nem teszik meg, és lehet, hogy akkor nem mondja, amikor mások ezt teszik. Lehetnek a szívünkben rossz indulatok is, vannak is sokszor gyűlölet, szeretetlenség, hamisság. A zsoltárokban azt a tanítást vehetjük, hogy a zsoltáros így is oda mer állni az Isten színe elé, ezt is vállalta, sőt, ezt is kimondta, megfogalmazta az imádságában, és ettől az még imádság maradt. Isten színe előtt viszont csoda történik, változás, megértés, sőt, megtérés történik az Isten színe előtt a szívünkbe. És igazából az Isten szent színe előtt derül az ki, hogy mi a bűn, ő hozzá képest lesz azzá, de az ő szent színe előtt kapunk bocsánatot is, Jézus Krisztus érdeméért. Ha nem vagyunk őszinték, akkor a megbocsájtás, a megtisztulás lehetőségét utasítjuk el magunktól. Az imádság Istennek szól, nem embereknek. Ha az imádságomat csak a másik embernek mondom, akkor az már nem imádság. Akkor jó, hogyha Istennek mondom, Isten előtt öntöm ki a szívemet, és ezt gyakran jobb is, hogy mások nem hallják, mert nem rájuk tartozik, nem értenék, vagy visszaélnének vele. Az imádság nem azt jelenti, hogy akkor csak önmagamra irányítom a figyelmet, hanem hogy figyelek Istenre. Egy bensőséges beszélgetés zajlik Isten és köztem. Lehet így akár ez egy sóhajtás is szavak nélkül, vagy csend is akár, hogy figyelek arra, hogy mit mond az Isten. Tehát a bensőséges imádsághoz kell ez a csend, a zárt ajtó, a magány. És Isten jól ismeri a titkaimat is, úgy ismer minket, mint senki más, álarcok nélkül. Ez nem jelenti azt, hogy nincs áldása közös imádságon, mert azon is van, mert együtt mondjuk ki rá az Amen-t, mert ezek által is formál és tanít minket az Isten, és ott van az ígéret, hogy ahol ketten vagy hárman együtt vannak, egy akaraton kérnek, az ő nevében az megadatik nekik. De a közös imádságban is Istennek mondom, és nem a másik embert oktatom az imádságommal. Az imádságban nem a szavak számítanak, hanem a szívem állapota. Tehát nem azért beszélek, hogy én most mondjak valamit, hanem azért beszélek, mert szeretem az én Uramat, mert szükségem van rá, mert gyermeke vagyok, Jézus Krisztus által. Összefűzhetünk mi szép költői mondatokat, attól az még nem lesz imádság. Vannak emberek, akik nagyon jól tudnak beszélni, csak úgy ömlik belőlük a szó, de az imádság az nem beszédkészség kérdése. Hamisan azt gondolhatom, hogy de hát Istennek meg kell magyarázni a dolgokat, mintha nem tudná azt az Isten imádságom nélkül is. Isten nem szorul rá az én információimra, mert nélkülem is mindent tud. Gondolhatom hamisan azt is, hogy addig mondom, amíg meghallgat, amíg el nem fárad benne az Isten, és meg nem adja, amit tőle kérek. Istent nem tudom az imádságommal lefárasztani. Egy szülőt még kifáraszthat a gyermeke nyafogása folyamatosan, hogy a végén már megadja, és ráhagyja, hogy jó, akkor legyen úgy, ahogy kéred. De ez pogány gondolkodásmód. Pogányok mondták hosszan, vég nélkül, fárasztóan. A pogányok isteneik nevét hozták sorba hosszú-hosszú listán, hogy az állandó ismételgetésükkel előjöjjön az az Isten is, aki majd nekik segít. Mi nem állunk így hadba az Istennel, hogy kicsikarnánk tőle valamit. Mi az egy élő igaz Istenhez imádkozunk, akiről tudjuk, hogy úgy szeretett, hogy az ő egyszülött fiát adta nekünk, és mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Az Isten meg akarja adni nekünk azt a jót. Nem azt, amit kérünk tőle, hanem azt a jót, ami az életünkre való. És éppen ezért azt nem kell tőle kikényszeríteni, hanem elég ráhagyatkoznom bizalommal. Az imádsághoz éppen ezért nem is kellenek kimondott szavak, hogy az ószövetségi Anna imádsága lehet előttünk, aki fájó szívvel, gyermektelensége, fájdalmában borult oda az Isten elé, a templomban, és az öreg Éli azt hitte, hogy részeg, pedig csak imádkozott, és a szíve fájdalmában beszélt, de nem szavakkal. Isten meghallgatta ezt a szavak nélküli imádságát, és megszületett Sámuel. Lehet, hogy az Istennek dadogva mondom el, de az Isten jól tudja, hogy miről beszélek neki és kedves előtte. Tudja, a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Tehát az imádság Istenhez kapcsol, felemel, kiemel, és jutalmunkat is tőle várjuk, nem emberektől. Tehát rábízom az imádságnak a kimenetelét. Ugye az embereknek szóló képmutató imádságról mondja azt Jézus, hogy bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Ügyes vagy, szépen imádkoztál, hangzik a dicséret. Nem tudom, hogy erre igazából az Isten mit mondott. Lehet azt, hogy ez nem is volt imádság, csak magamutogatás. Az imádság ilyen értelemben tehát nem lehet sikeres. Az igazi imádság az igazodás mindig Istennek az akaratához, hiszen ő előre tudja, még mielőtt kérnék. Ő azt is tudja, hogy mit fogok mondani neki. Tehát az imádságban nem az Isten szívét fordítom magamhoz, hanem pont fordítva. Megalázom magamat előtte, és figyelek az akaratára, hagyom, hogy az Isten is szóhoz jusson, nem csak én beszélek. Nagyon szemléletes Calvinnak a megfogalmazása az imádságról. Nem azért imádkoznak a hívők, hogy Istent ismeretlen dolgokra figyelmeztessék, őt kötelességére buzdítsák, vagy késedelmesség esetén siettessék, hanem inkább azért, hogy önmagukat serkentsék Isten keresésére, az ő ígéretei felett való elmélkedéssel hitüket gyakorolják, s bajaikat az ő ölébe rakva megkönnyebbüljenek, szóval, hogy tanúságot tegyenek arról, hogy tőle kell remélnünk és várnunk mindent. Ezzel a gondolattal zárom, és Isten áldjon meg minket, Szent lelkével, hogy tőle tanuljunk meg imádkozni, hogy ne szűnjünk meg ezt gyakorolni, a szentek közösségében és belső szobánkban egyaránt. Amen. Isten igéjére válaszként imádságos szívvel énekeljük a 480. dicséretünknek az 5. versét. Te, ki a szív mozdulásit, áldunk és magasztalunk, drága mennyei atyánk, hogy leborulhatunk előtted, hogy adtad az imádságnak a lehetőségét, hogy szüntelenül imádkozhatunk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy azért tehetjük, mert Jézus Krisztus által szabad az út, és meghallgatod a mi imádságainkat, mert kegyelmes atyánká lettél benne. Köszönjük azt, Urunk, hogy Te tudod formálni az imádságainkat. Te tudsz formálni bennünket, hogy hozzád lehessünk hasonlóak. Köszönjük azt, Urunk, hogy Te mindig jól hallgatod meg az imádságainkat, még ha rosszul is mondtuk. Segíts, Urunk, hogy legyen belső szobánk, ahol őszintén képmutatás nélkül tudunk imádkozni. Emlékeztes, Urunk, erre, hogy szüntelenül gyakoroljuk. Állíts le bennünket, ha a magunk feje szerint járnánk, hogy tudjunk eléd állni, és mindig előbb akaratodat keresni. Köszönjük, Urunk, a közös imádságnak is a lehetőségét, a gyülekezetnek a közösségét. Köszönjük, Urunk, hogy ez olyan, mint egy motor, ami mozgatja, élteti a gyülekezetet. Köszönjük, hogy a gyülekezetünknek is van ilyen imádkozó magja, és Te vagy, ami megtartunk. Kérjük, hogy hadd lehessen mindig ilyen erős motorja ennek a gyülekezetnek, és kérünk, Urunk, hogy mi is hadd lehessünk imádkozóká, nem magamutogatóan, hanem csendben, hiszen előtted van az életünk, és hadd álljunk most így csendben eléd, hadd vigyük eléd a fájdalmainkat, hadd vigyük eléd a gyászolókat, a sírókat, azokat, akik temetésen voltak a héten, akik elvesztették szerettüket, Te töltsd be az ő életüket. Urunk Istenünk, áld meg most a csendben elmondott imádságainkat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg az énekkar szolgálatát.